Azért jöttünk el, hogy halljuk Isten igéjét, hogy az hozzánk szól ezen a mai áldott ünnepi vasárnapon is. A zsidókhoz írt levélből, az első fejezetből a következőképpen. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféték által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit mindennek örökösévé tett, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. Mert az angyalok közül kinek mondta valaha Isten, fiam vagy te, ma nemzettelek téged, majd pedig atya leszek, és ő az én fiam lesz. Amikor pedig bevezeti az első születtet a világba, ismét így szól, imádja őt Isten minden angyala. És az angyalokról ezt mondja ugyan, angyalai szelekké teszi és szolgái tűzlángjává, de a fiúról így szól. A te trónusod örökké megáll, ó Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája. Szereted az igazságot, és gyűlölöd a gonoszságot, ezért kent fel téged Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé. Te vetettél, Uram, alapot a földnek kezdetben, és a te kezed alkotása az ég. Azok elpusztulnak, de te megmaradsz, és azok mind elavulnak, mint a ruha, és összegöngyölíted őket, mint egy palástot, és mint a ruha elváltoznak, te pedig ugyanaz maradsz, és esztendeid nem fogynak el soha. Az angyalok közül kinek mondta valaha, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Vajon ezek nem mind szolgáló lelkek? Azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget. Úr Jézus, nem tudunk téged ennél magasabbra emelni, annál, mint amit a te ihletett, inspirált, szent igéd megfogalmaz. Mégis a magunkévá tesszük ezt a gondolatot, amit most hallottunk, és így mondjuk, hogy valóban szent vagy, feljebb minden hatalomnál, minden erősségnél, és így borulunk le a lábad előtt, hogy halljuk, ahogy szólsz. Ámen. Foglaljatok helyet. Angyalok szolgálnak, érted? Van némi grammatikai bukfenc ebben a mondatban, de erre mi vissza fogunk térni. Angyalok szolgálnak, érted? Az angyalokról fogunk beszélni, a hóangyalokról és más típusú angyalokról. A hangyalokról ennyit beszéltünk. A más típusú angyalokról kicsit hosszabban. Egy lelkipásztor írta, egy cikkben olvastam, hogy amikor úgy elhangzik random egy igehirdetés az angyalokról, akkor utána így előjönnek a történetek, a megtapasztalások, a megélések az angyalokról. És akkor most így rögtön a nulladik pillanatban szeretném azt mondani, hogy nagyon helyes, és hogyha jönnek az angyalokkal kapcsolatos történetek, akkor nyugodtan hozzátok ide. Az ige hirdetés után, az Isten tisztelet közvetítés lezárása után, sajnálom tényleg, akiket most így ebből ki fognak maradni, jöjjetek el személyesen is, tényleg hívunk, és várunk titeket a bizonyságtételekre is, mert a bizonyságtételek idején szeretnélek arra buzdítani titeket, hogy mondjátok el az angyalokkal kapcsolatos történeteiteket. Azért most szólok, hogy amikor hallani fogjátok a tanítást, akkor az árnyalni fogja remélhetőleg ezeket a történeteiteket, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy mindazok után mit tudtok, mit hoztok majd nekünk így a közösségnek. Ha van ilyen, akkor most érlelődjön bennetek az a gondolat, hogy elmondjátok-e és megosztjátok-e. Nem imádjuk az angyalokat. Amikor ez lett a végső vázlatomban az első pont, akkor eszembe jutott az a gondolat, hogy, és ezt őszintén nem viccben mondom, tényleg elnézést kérek azoktól az angyaloktól, akik most ezt egy hallgatják, és még véletlenül sem az ő, őket akarjuk lehúzni. De ahogy a zsidókhoz írt levélből éppen ebben a pillanatban az előbb hallottuk, annyival feljebb való az angyaloknál Jézus, amennyivel külön nevet örökölt náluk. Az angyalok nem tudnának ezzel jobban egyetérteni, mint mi, ők a maximálisan és a messze menőkig egyetértenek ezzel, szóval nem őket sértegetjük. Az alapigénk nem besmérli az angyalokat, hanem elhelyezi őket a megfelelő perspektívába. Na és azért ez az első pontunk az angyalokkal kapcsolatban, hogy nem imádjuk őket. Ha beírjátok a magyar Google-be, vagy a Google-ben magyarul, hogy angyalok, akkor én reprezentatív felmérésed végeztem. Az első helyen egy ezoterikus honlap jön ki. Az az első találat. Nagyon jó, hogy az ezüstérmes helyre bekúszott a katolikus lexikon, a bronzérmet elvitte a hídgyülekezete honlapja. Ez így jó, van némi megnyugvás bennem, de az első helyen mégiscsak egy ezoterikus honlap van, ahol aminek az egyik pontja kimondottan az, hogy az angyaloknak nincs vallása, az angyalok minden vallásban egyformán hisznek, és stb. Ennél csak lejjebb van, szóval nem azért akarom mondani, hogy most oda menjetek tájékozódni. A nem imádjuk az angyalokat, az azt jelenti, hogy pontosan akkora jelentőséget és a dicsőséget, hatalmat, erőt és ilyeneket tulajdonítunk nekik, amekkorát arról az ige kijelent. Amekkorát nekik az ige kijelent velük kapcsolatban. Mert az imádás az azt jelenti, hogy őket olyan hatalommal vagy olyan tekintéllyel ruháznánk fel, amivel ők nem rendelkeznek, amit ők visszautasítanának. Olyannyira, hogy ha megfigyeljük az Új Szövetséget a levelekben, ugye a levelek azok, amik leginkább arról az időszakról szólnak, amiben mi élünk. Ugye a feltámadás, a mennybe menetel, a Szentlélek kitöltetési utáni időszakban, az egyház korszakában élünk, erre vonatkoznak a levelek, és hogyha megnézzük, hogy a levelekben hogyan beszélnek az angyalokról az apostolok, a szentírók, akkor azt találjuk, hogy azért nem teszik őket túl magas polcra. De miért nem? Azért, mert a környezetük viszont iszonyatosan magasra emelte az angyalok jelentőségét. Olyannyira felemelte őket a saját korszakuk, hogy az apostoloknak ezt vissza kellett kicsit szorítani. Azt mondják, így beszél mondjuk Pál a Kolossé levélben, azt mondja, az angyalok iránti tiszteletben tetszeleg. Szóval az angyalok iránti tiszteletben való tetszelgés, az egy negatív viselkedési mód. Azt mondja, hogy aki angyalok iránti tiszteletben tetszeleg, az valahol tévúton jár. És ez nem egy szimpatikus megfogalmazás, és nem is egy ilyen semleges megfogalmazás, ez egy kicsit azért ilyen degradáló megfogalmazás, és nagyon helyesen. Azt mondja Pál a első korintusi levélben, az angyalok felett is ítélkezünk majd. Hát ez megint egy olyan dolog, hogy szívéhez kap az ember, hogy mi az, hogy angyalok fölött ítélkezünk, hát az angyalok azok szentek, és minden ilyesmi. Mit ír még? Hogyha tényleg érzékeljük, szóval érezzük át ennek a maró megfogalmazását. Ha emberek, vagy ez egy ismerős ige lesz, ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyannál lettem, mint a zengő érc, vagy a pengő cimbalom. Azt mondják, hogy ha úgy beszélek, mint az angyalok, akkor se ér semmit. Megint mindenki a szívéhez kap, ugye a korszak gondolkodása módja szerint él, amely gondolkodás amúgy a mi korszakunknak a gondolkodása is az ezoterikus okkult légtérben. Tehát olyan nincsen, hogy mi az, hogy az, aki angyalok nyelven beszél, az semmit nem ér, ha nincs benne szeretet. És igaza van az apostolnak nyilván. Azt mondja még a Pál apostol, hogy a titkok, amiket Isten őrzött egészen addig, amíg ki nem jelentette őket az embereknek, azok még az angyalok előtt is el voltak rejtve, azok a titkok. Sőt, Péter egy lépésre tovább megy, ezekbe a titkokba az angyalok szeretnének beletekinteni. Amikbe angyalok vágyakoznak beletekinteni. Kicsit olyan, mintha én itt tartanám ezt a papírt, és valaki ide jönne, hogy szeretnének belelesni Istennek a jegyzetébe. Annyira kíváncsiak ezekre az információkra, ezekre a titkokra. De Isten nem jelentette ki nekik magát. Ezek a titkokat nem jelentették ki az angyaloknak. Először az emberekkel közölte. Szóval azt mondja Pál apostol, hogy az angyalok, habár szentek és hatalmasak, és erről fogunk egy kicsit hosszabban beszélni, nem méltók arra az imádatra, amit csak Istennek tartunk fenn. Azt hiszem, ez foglalja a legjobban össze ezt a gondolatot. Viszont, ha még mi magunk, vagy egy mennyből való angyal hirdetne is nektek evangéliumot azon kívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen. Átkozott legyen az az angyal, aki más evangéliumot hirdet. Most, hogy előre urak egy fellépéssel, van olyan angyal, aki más evangéliumot hirdet? Hát persze, hogy van. A bukott angyalok. Nincs olyan szent angyal, Istennek nincs olyan angyala, aki más evangéliumot hirdetne, de ha eléd állna egy angyal, és azt mondja, hogy kövesd ezt a tanítást, akkor az átkozott legyen. Ez egy elég pimasz megfogalmazás, ha vele gondoltok. Ez a mai ige hirdetés mini sorozat második része, a Tóth Tomival nem beszéltünk össze, ezért nem is mini sorozat, csak ilyen én csinálok belőle azt. A múlt heti témát folytatjuk abban, ugye Tomi arról beszélt múltkor, hogy a Szentlélek hogyan vezet bennünket. A Szentlélek jelentőségéről beszélt, és ezt szeretném aláhúzni, és ennek szeretném alá becsatornázni mindazt, amiről beszélni fogunk. Annál nincs nagyobb dolog, hogy a Szentlélek Isten beszél veled. Annál nincs nagyobb dolog. Az se nagyobb dolog, ha egy angyal beszél veled. Én pedig kérni fogom az Atyát, mondja Jézus, és másik pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké. Melléd ad valakit, hogy veled legyen mindörökké. Az igazság lelkét, akit a világ nem fogadhat be, mert nem látja őt, nem is ismeri, ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt, bennetek lesz. Sokan imádják az angyalokat, és a magukat angyalnak kiadó szellemi lényeket, ami baj. Hiba, bűn, veszély. Azok, akik ha nem megfelelő szemüvegen keresztül tekintenek a szellemi világra, az nagy veszélynek teszik ki magukat. És ez nem azt jelenti, hogy a keresztény embernek, beleértve az apostolokat, a szentírókat, ne lenne megfelelő látásuk az angyalokról. Mert azt mondja, ahogy olvastuk, angyalait szelekké teszi és szolgáit tűz lángjává. Az angyalok olyanok, mint a szél. Gyorsak, ott vannak, megjelennek, nem lehet nekik akadályt, nem lehet eléjük akadályt gördíteni, mert elsodornak, mint a tájfun. Szolgái tűzlángjává teszi, felégetnek, felperzselnek, megsemmisítenek, hogyha Isten arra küldi őket. De Jézus Krisztus neve az ő nevüknél is nagyobb. Mégis mit érdemes róluk tudni? Miért érdemes róluk mégis beszélni? Miért érdemes rájuk szánni egy ige hirdetést? Azért, mert hogyha valamiképpen háttérbe szorítjuk az angyalokat, a szellemi világnak ezeket a pozitív szereplőit, akkor keletkezik egy rés, a kirakón egy hiányzó puzzle darab jelenik meg, ami vonza a veszélyt. Erre majd vissza fogok térni, hogy mit értek ez alatt. Vonza a veszélyt az, hogyha a kirakósunkból hiányzik az elem, amit úgy neveznek, hogy angyalok. És ezért most akkor megnézzük, hogy mit is tudhatunk az angyalokról. És rögtön az első kérdésünk, hogy kik azok az angyalok. Azt mondja Calvin János Institúció, keresztény vallás rendszere, Isten irántunk való jóságának szétosztói és intézői, ők a mi üdvösségünk őrei, akik védelmeznek minket, irányítják lépéseinket, gondot viselnek rólunk, nehogy baj érjen. Akiket Isten gondjaiba fogadott, azokat angyalai által ő maga őrzi. Ez összefoglalja azt, amit tudni fogunk. Az angyalok olyan lények, akiket Isten egy bizonyos... A velük való találkozásunk mindig abban nyilvánul meg, hogy ők Isten által elküldött lények, akik a mennyből érkeznek, a szellemi dimenzióból érkeznek hozzánk. Most a szellemi dimenzióról annyit szeretnék mondani, hogy nyilvánvalóan, ahogy azt Gagarin mondta, hogy felmentem és nem láttam Isten sehon, nem így kell gondolkodni, ahogy Gagarin gondolkodott a mennyországról és a szellemi dimenzióról, ez nem fent van valahol. Úgy fogalmazta ezt meg Dallas Willard, filozófus, teológus, hogy a szellemi dimenzió az itt kezdődik. Ahol én véget érek, ott kezdődik a szellemi dimenzió. A levegő megtölt bennünket. Nem látjuk, de kontaktusban vagyunk. A szellemi dimenzió itt van, rajtunk van, körülöttünk van, körülvesz bennünket. Nem kell hozzá olyan értelemben utazni messzire, a valamiféle úton, módon, akár fizikai, akár metafizikai értelemben. A szellemi lények ott vannak, ott állnak, ott vannak jelen, Isten jelenlétében, és onnan jönnek el a mi dimenziónkba. Mit tudunk az eredetükről? Egyébként az angyalokról mindaz az információ, amit a Biblia elárul, az elég hézagos, hiányos, és nem célunk az, hogy kitöltögessük ezeket a hézagokat. Szóval ez most egy szándékoltan hézagos lesz, azért, hogy Bibliához hülyek maradjunk. Az eredetükről egyetlen igét tudnék idehozni, Zsoltárok könyve 148. fejezetéből. Dicsérjétek őt, ti angyalai mind, dicsérje őt minden serege. Dicsérjék az Úr nevét, mert ő parancsolt, és azok létrejöttek. Itt a Zsoltár író arra szólítja fel a teljes létezést, mindent, amit Isten teremtett, hogy dicsérje őt. És azok között, amiket Isten teremtett, ott vannak az angyalok. Tehát az biztos, hogy az angyalokat Isten teremtette. És ez megint csak ugye imádjuk-e az angyalokat, vagy nem imádjuk az angyalokat. Az angyalok teremtett lények, nem előzik meg Istent, és nem testvérei Istennek. Ez azért érdekes, mert ennek ellenére a Biblia, a Bibliának a nyelvezete mégiscsak azt sugallja, hogy egy olyan lényeknek egy olyan csoportjáról beszélünk, akiket bizonyos szemszögből annyi köt össze, hogy szellemi lények. És a szellemi lények között ott van maga Isten is, aki szellemi lény. Nem fizikai lény, hanem szellemi lény. Tehát azt a csoportot, akik közé tartozik Isten és tartoznak az angyalok, a mi szemszögünkből tesszük egy csoportba egy bizonyos szemszögből, abból a szemszögből, hogy szellemi lények, akik nem fizikai lények, mint mi vagyunk. És ez abban érdekes, hogy van egy csokor olyan ige, ahol azt látjuk, hogy ezek a lények egy csoportban, egy mennyei tanácsban, egy isteni tanácsban, egy isteni gyűlésen vannak együtt. Ezek azok az igék sokszor, amiket úgy átlépünk, mert nem értjük, de most akkor kicsit megállunk rajta. Isten ott áll az Istenek gyűlésén, ítéletet tart az Istenek fölött. Zsoltárok könyve 82. Az Istenek gyűlése. Ugye nyilvánvalóan a Biblia magyarázat az egy gazdag tudomány, és lehet ezt többféleképpen magyarázni, de az mindenképpen egy érvényes olvasata ennek az igének, hogy az Istenek, ideértve a Elohim, azok a szellemi lények, akik nem emberek és nem fizikai lények, együtt vannak egy helyen, de az Isten, az egy igaz Isten, aki őket teremtette, az ott van a körükben, és ítéletet tart fölöttük. Jobb könyve. Jobb könyvét szépen kiveséztük nem is olyan régen, és erre érdemes lesz majd visszatérni, még majd visszautalok egyszer-kétszer, érdemes visszanézni az interneten ezeket az igehirdetéseket. Az első fejezet 6. versében azt olvassuk, történt egy napon, hogy az Isten fiak megjelentek, és megálltak az Úr előtt. Velük együtt megjelent a sátán is. Na most itt van két szó, az Isten fiak és a sátán, és mind a kettőre visszatérek, de most azt akarom mondani, azt akarom kiemelni, hogy megjelentek. Megjelentek, és megálltak az Úr előtt. Ezek a szellemi lények odajöttek Isten jelenlétébe, megálltak, és beszélgettek. Beszélgettek arról, hogy mit látnak a Földön, mivel találkoznak, és így kerül szegény Jób ebbe a történetbe. Róla kezdenek el beszélgetni. A sátán. És akkor ezt csak egy fél mondatot mondanék. Tényleg ajánlom, hogy térjetek vissza tényleg az ördögről, a sátánról szóló igehirdetés sorozatunkhoz. Most csak annyit mondanék, ezt írja róla a sátánról Ezékiel próféta. Kiterjesztett szárnyú fölkent kerúb voltál, fedhetetlen életű voltál teremtésed napjától fogva, míg álnokság nem találtatott benned. Azért száműztelek Isten hegyéről, és elkergettelek te kiterjesztett szárnyú kerúb. Ez a sátán eredet története, úgymond. A kerubokról mindjárt még szólok egy-két mondatot. Kerub voltál, angyali lény voltál, kiemelkedő angyali lény voltál, és mégis találtatott benned, álnokság találtatott benned, és elkergettelek a jelenlétemből. Ezt mondja Isten a sátánról. Ez az ő forrása. És vele együtt jöttek olyan a szellemi lények, akikről pedig Péter apostol írja ezt, mert Isten nem kímélte a bűnbe esett angyalokat sem, hanem az alvilág sötét mélységébe taszította őket, hogy őrizetben maradjanak az ítéletig. Tehát én ennyit szeretnék erről elmondani, hogy azok a szellemi lények, akik negatívak, akik akár hamis evangéliumot is hajlandók hirdetni nekünk, azok a szellemi lények, azok valóban az Isten által megteremtett állapotukból és titulusokból vagy pozíciójukból buktak alá az ő saját vétkeik miatt, és innen származnak a sátán és a démoni ördögi lények. De most nem róluk beszélünk, mert most a jó fiúkról beszélünk. Ugye azt mondtam, hogy itt a Jobbnál hallottunk a sátánról, és hallottunk arról, hogy Isten fiak. Most az Isten fiak az egy azért érdekes, az egy érdekes fogalom, amely olyan igéket, olyan igében található meg, amik a legizgalmasabbak valahol, és a legérthetetlenebbek. Például ott, hogy látták az Isten fiak, 1 Mózes 6.2, látták az Isten fiak, hogy szépek az emberek leányai, ezért feleségül vették közülük mindazokat, akiket kiválasztottak magunknak. Ezek az Isten fiak, ezek a szellemi lények egy ponton Istennek engedetlenségben házasságra léptek az emberi lányokkal, az emberek lányaival. Ezek a szellemi lények, ezeket nevezi úgy, ezeknek a szellemi lényeknek az egyik megnevezése az a szó, hogy Isten fiak. Ami azt jelenti, hogy nem úgy, mint Jézus, mint Isten egyszülött fia, akit ugye egyszülött fiúnak mondunk, hanem úgy, mint akik valamilyen értelemben hordozzák Istennek a jelentőségét, a jellegét, a dicsőségét, az erejét, ilyen értelemben fiak. Tehát az Isten fiak, a szellemi lények összegyűlnek Isten jelenlétében, tanácsot tartanak és beszélgetnek. Na hát, olyannyira beszélgetnek, hogy van itt egy érdekes történet. Az Királyok első könyvében Aháb király halálához vezető történetről beszélünk. Láttam az urat trónján ülve, és az egész mennyei sereg ott állt a jobbján és a balján. Ezt egy próféta mondja Ahábnak. És ezt mondta az Úr, ki fogja rászedni Ahábot, hogy felvonuljon és elessék Rámót Gileádnál. Erre az egyik ezt mondta, a másik azt mondta. Most azt látjuk, hogy összegyűltek Isten előtt ezek a lények, és elkezdtek beszélgetni arról, Isten föltette nekik a kérdést, hogy mi legyen Ahábbal, hogyan szedjük, hogyan... Ez ugye az ítélet Aháb gonoszsága felett, hogy ő fuvalkodjon fel, és menjen háborúzni, és halljon meg Rámót Gileádnál. És valóban ez is fog történni végül. Isten ítélete hajtatik végre Ahában abban, hogy ő elmegy egy botor háborúba, és ott meghal. És ez úgy végzi el Isten, hogy megbeszéli az angyalokkal, a szellemi lényekkel a következőt. Mit csináljunk? Kérdezi Isten. Egyik ezt mondta, másik azt mondta, de előlépett egy lélek, megállt az Úr előtt, és így szólt, majd én rászedem őt. Az Úr ezt kérdezte tőle, hogyan? Az így felelt, elmegyek, és hazug lélek leszek minden proféta szájában. Az Úr pedig így szólt, így csak ugyan rá tudod szedni, menj és tégy így. És így is történik. Tehát Isten megbeszéli a kérdést az isteni gyűléssel, az angyali tanáccsal, és gondolatcsere után erre jutnak. Most ide szeretném beszúrni azt a kérdést, hogy Istennek szüksége volt erre? Neki ez magától nem juthatott volna eszébe? Dehogy nem. Egyáltalán nem erről van szó. De ha már itt tartunk, miért van szüksége Istennek arra, hogy valaki ide kiálljon, és mondjuk hirdesse az ő igéjét? Szüksége van erre Istennek? Nincs. Istennek hatalma lenne arra, hogy megtegyen bizonyos dolgokat, amiket akar. Igazából, amit akar, azt meg tudná tenni. Ő önmagát korlátozza bizonyos kérdésekben, például abban a kérdésben, hogy minket szolgáivá fogad és felhasznál. És ugyanilyen értelemben használja föl az angyalokat is. Korlátozza az ő erejét, mert Istennek a lényegéhez tartozik a kapcsolat. A lényegéhez tartozik az, hogy nem egyedül van, nem egyedül dönt, gondolkodik és cselekszik, hanem ezt megosztja másokkal. Például az angyalaival. Mert a mi harcunk, írja Pál, nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Ugye ez egy ismerős ige lehet, és itt olyan fogalmakat látunk, és ez az utolsó pontunk itt ebben a kérdésben, fejedelmek, hatalmak, erők, trónusok, sok ilyen ige van. Például azt mondja, hogy Péter azt mondja, hogy Jézusnak alávetettek az angyalok hatalmasságok és erők, Jézusban teremtetett minden, a láthatók és láthatatlanok, a trónusok, uralmak, fejedelemségek, hatalmasságok, ezek mind azokat jelölik. Szóval azért soroltam most fel ezeket a megfogalmazásokat, ezeket a címeket, neveket, titulusokat, mert ezek mind az angyalokról szólnak. Ezek az angyaloknak a megnevezései. Isten fiak, erők, hatalmasságok, fejedelemségek, trónusok, a mennyei tanács, az Istenek gyűlése, ezek mind az angyalok. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvaló, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény. Sokáig nem értettem, hogy mi az, hogy semmiféle más teremtmény, mert a hatalom az egy teremtmény, a magasság egy teremtmény. Igen, ezek mind az angyaloknak a megnevezései. A magasság, mélység, a szent angyalok és a bukott angyalok. Semmiféle teremtmény el nem választhat minket Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ezek voltak azok a fogalmak, vagy nevek, amikkel talán... Azért kezdtem ezekkel, mert ezeket talán nem ismerjük. Nem gondoljuk, hogy itt is az angyalokról van szó, pedig igen. Az már kevésbé meglepő, hogyha azt mondom, hogy a kerúbok is az angyalokat jelölik. A szeráfok is az angyalokat jelölik. Kerúbokról olvasunk például, amikor Isten kiűzi, kizárja az embert az Éden kertjéből, és egy kerúbot állít elé, hogy oltalmazza az Éden kertjét, és őrt álljon fölötte. Kerúbokat tesznek a szövetség ládájára, a templom díszítésében is kerúbok jelennek meg, kiterjesztett szárnyú kerúbok. Itt látjuk azt a képet, hogy ezeknek a lényeknek van szárnyuk. Sőt, azt is mondja Ezékiel proféta, hogy hallottam a kerúbok szárnyának suhogását. Tehát ilyen lények, szeráfok. Szeráfokról egy helyen olvasunk, az ő leírások a legfurcsább. Ugye 6-6 szárnyuk volt, kettővel az arcát takarta, kettővel a lábát takarta, kettővel pedig repült. Ezt is lehetne boncolgatni, most nem szeretném. Kerúbok, szeráfok, ezeket ismerjük, ezek mind az angyalok. Ezeket talán jobban ismerjük. Na, van egy olyan szó is, hogy egy arkangyal, ami a károli fordításban még benne van, szóval nem valaki csak kitalálta. De azért ne lepődjünk meg, hogy nem találjuk meg a modern revidált újfordításban, mert ott azt írja, hogy fő angyal. Arkangyal ennyit jelent. Mihály arkangyal, Mihály fő angyal. Tehát ezeket a szavakat, ezeket a neveket, hogyha megtaláljuk, akkor képet kaphatunk arról, hogy Isten előtt, Isten jelenlétében, a szellemi dimenzióban létezik rengeteg olyan lény, akiket Isten teremtett. Miért teremtette? Ahogy azt már jeleztem az előbb, azért, mert ő szolgáivá fogadja, vagy szolgáiként használja ezeket a lényeket. Áldjátok az Urat, angyalai, ti hatalmas erejűek, akik teljesítik parancsát, és hallgattok parancs szavára. És ott azt mondja egy angyal a jelenés a könyvében, azt mondja Jánosnak, János apostolnak, hogy szolgatársad vagyok, együtt szolgáljuk az Istent. Ez az angyalok célja, ezért vannak. Dicsőítik őt jelenlétükkel. Dániel azt látja, hogy tűz folyam fakadt és árad ki. Isten trónja olyan volt, mint a lángoló tűz. Ezerszer ezeren szolgáltak neki, tízezerszer tízezeren álltak előtte az angyalok. Az angyalok jelenléte Isten dicsőségét emeli. De az angyalok nem csak a jelenlétükkel dicsérik Istent, ez az egyik funkciójuk, hanem hogy a szavaikkal is. Van egy nagyon-nagyon fontos és kedves és gyakran idézett ige. És hirtelen mennyei seregek sokasága jelent meg az angyallal, akik dicsérték az Istent, és ezt mondták, dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Ez ugye a Jézus születésének története. Angyalok serege jelent meg, hogy a mezőn összegyűlt pásztorok felett látható és hallható módon áradjon Isten dicsősége. Ez az angyalok egyik legfőbb funkciója. Mindeközben az angyalok Isten ereje és Isten hatalma, Isten hadserege és ítéletének eszköze, az angyali kar. Háború támadt a mennyben, írja a Jelenések könyve, Mihály és angyalai harcra keltek a sárkánnyal, és a sárkány is harcra kelt angyalaival együtt. Tehát a sárkány, a sátán által vezetett angyali, bukott angyali seregek csapnak össze Mihállyal, a fő angyallal, és az ő seregeivel. Lót, amikor a városát Isten ítélete fenyegeti, akkor megjelenik nála két angyal, és azt mondja, mert mi el fogjuk pusztítani ezt a helyet, mivel eljutott az Úrhoz az a nagy jajkiáltás, amelyet okoztak. Az Úr azért küldött bennünket, hogy elpusztítsuk a várost. Szóval azt látjuk, hogy Isten angyalai, Isten dicsőségét jelenítik meg, és az erejét jelenítik meg akkor, amikor arra az ítélet során szükség van. És én szeretném a lehető legközelebb hozni hozzánk az angyalok kérdését. Azt írja a zsidókhoz írt levél, vajon ezek, mármint az angyalok, nem mind szolgáló lelkek, azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget. Ezek az angyalok vajon nem mind arra vannak, hogy szolgáljanak? De kit szolgálják? Értünk szolgálnak. Nem minket szolgálnak, hanem értünk szolgálnak. Istent szolgálják, Isten parancsai teljesítik, nem a mi parancsainkat, de értünk szolgálnak. Olyanok vagyunk, mert azok vagyunk, Isten gyermekei vagyunk, a király gyermekei vagyunk, királyfiak és királylányok vagyunk, akiknek olyan szolgák állnak a rendelkezésére, amilyenről a legfényesebb uralkodó sem álmodhat. De nem mi parancsolunk, hanem az atyánk parancsol. Ők értünk szolgálják az Istent. Amikor hajnalodott, így sürgették az angyalok Lótot. Kelj föl, fogd a feleségedet és két leányodat, akik itt vannak, hogy el ne pusztulj a város bűne miatt. Az angyalok minket azzal szolgálnak, hogy elhozzák hozzánk Isten szavát. Elhozzák hozzánk Isten üzenetét, hogy meghalljuk azt, hogy menj innen, mert meg fogsz halni. Ezt látjuk az Ószövetségben, és ezt látjuk az Újszövetségben is. Cornelius egyik délután 3 óra tájban, látomásban tisztán látta, hogy az Isten angyala bemegy hozzá és megszólítja. Cornelius, most azért küldj embereket Joppéba, és hívasd magadhoz azt a Simont, akit Péternek is hívnak. Cornelius az Újszövetség idején élt, abban a korban, amiben mi is élünk, és egyszer csak eliállt egy angyal látomásban, és azt mondta, hogy hívasd magadhoz Pétert. Az angyalok üzenete akár ma is, az angyalok akár ma is hozhatnak isteni üzenetet nekünk. Ez nem kizárt. Ez abszolút benne van az ő profiljukban. De van egy speciális üzenet, és ezt szeretném még így ide tenni, aláhúzni egy kicsit. Van egy speciális üzenet, ami mindennél fontosabb. Az evangélium. Isten örömhíre, Isten szövetsége. Azt látjuk, hogy az Ó és Új Szövetségnek az átadásában is az angyalok játszottak szerepet. Azt olvassuk, hogy angyalok által kaptátok a törvényt. Angyalok által hirdetett igének nevezi a zsidókhoz írt levél az Ószövetséget, az első szövetséget. Angyali üzenet szólt ugye Zakariásnak, János apjának. Angyali üzenet szólt Máriának, Jézus anyjának, és Józsefnek, az ő jegyesének. Angyali üzenet hozta el nekünk az evangéliumot. És az angyalok szóltak az sírnál is, hogy feltámadt. Az örömhír az, hogy Jézus feltámadt és él. Ezt angyalok hirdették azoknak, akik összegyűltek, vagy akik oda mentek a sírhoz. És a mennybe menetel után is angyalok léptek oda az apostolokhoz, Jézus tanítványaihoz, és mondták neki, hogy Jézus vissza fog térni. Isten szövetséget kötött Izraellel, Isten kitágította, kibővítette a szövetséget mindenkire Jézusban. Jézus meghalt és feltámadt, és visszatér. Ezt mind angyalok közölték az emberekkel. De az angyalok Isten üzenetét közvetítik számunkra. Az angyalok segítenek bennünket. Az angyalok védelmeznek bennünket. Az Úr, akinek a színe előtt járok, elküldi majd angyalát veled, mondja Ábrahám, és szerencsésé teszi utadat, hogy feleséget hozzas fiamnak az én nemzetségemből, apám házából. Ábrahám azt mondja az ő szolgájának, hogy az előtted megy egy angyal, és szerencsésé teszi az utadat. Ott lesz veled, segíti a te ügyedet, a te dolgaidat. Szerencsésé teszi. Cselekedni fog azért, hogy megvalósulhasson az, amiért te elindultál. Dániel az oroszlánok vermében angyal zárja be az oroszlánok száját. Egy angyal zárja be az oroszlánok száját. Dánielt ezért nem fajják fel az oroszlánok. Az Úr angyala őrt áll az istenfélők mellett, és megmenti őket. Például úgy, hogy bezárják Pétert a börtönbe, és egy angyal egyszer csak oda megy, megböki az oldalát, és azt mondta, hogy kelj fel, és lehultak Péter kezéről a bilincsek. Ez is az új szövetség. Egy angyal odalépett Péterhez, és azt mondta, hogy ébredj föl, mert menj haza, és lehultak a kezéről a bilincsek, és kisétált a börtönből. Ez mind a mi korszakunk. Isten üzenete szól hozzánk. Isten angyalok által, és az angyalok ereje hoz nekünk segítséget és védelmet azokban a feladatokban, amikre elindulunk. Hadd szóljak már ide be egy gondolatot az őrangyalokról. Az őrangyalokkal kapcsolatban van egy olyan ige, hogy az őrangyalok kapcsolatban hivatkoznak erre az igére, hogy vigyázzatok ne, hogy egyet is megvessetek a kicsinyek közül, mert mondom nektek, hogy az őrangyalaik a mennyekben mindenkor látják az én mennyei atyám arcát. És ebből vonták le azt a következtetést az előttünk járó keresztények, hogy akkor mindenkihez tartozik egy angyal, és arra majd azt írja erre Calvin, például kicsit maró gunnyal, ahogy azt ő szokta, hogy elég baj lenne az, ha csak egy angyal védelmezne bennünket. Hát ki elégszik még egy angyallal, mikor egy egész sereg angyal vigyáz ránk? Itt úgy kell ezt érteni, ezt a szakaszt, hogy rátok Isten népére vigyáznak Isten angyalai. Azok vigyáznak rátok, akik ott állnak Isten színe előtt. Egy egész sereg angyal vigyáz ránk. Egy egész sereg. És nem csak vigyáz ránk, hanem ugye ez egy fontos jelentősége. Ugye láttuk azt, hogy az angyalok eljönnek a pásztoroknak, megmutatják Isten dicsőségét. Ki az, akit ha megy egyik helyről a másikra, páncélozott limuzinok kísérnek? Velem még ilyen nem történt. A hívőket mégis fénylő, dicsőségben ragyogó angyalok kísérik mindenhova, ahova mennek. Aki látja ezt, az azt látja, hogy a legelitebb elit vonul itt. Ti vagytok az az elit, mi vagyunk az az elit, akit ez az angyali sereg kísér mindenhová. Már csak azért is, hogy a szellemi világban, ahol nem csak a hozzánk velünk szimpatizáló lények vannak, hanem a velünk ellenséges lények is, azt lássák, hogy ezeket a lényeket az Isten angyalai kísérik mindenhová. És védelmezik. Tudom ajánlani Lee Strobel legújabb könyvét, a címe az, hogy Seeing the Supernatural, még nincs lefordítva, majd reméljük egyszer ez megtörténik. Ebben arról beszél, hogy milyen helyzetekben jelenik meg az emberek előtt a természet feletti, és erről ebben szentel egy fejezetet az angyaloknak, és két történetet hoz elénk, és ezt szeretném én is elétek hozni. Az egyik történet szerint ezek olyan történeteket, amiket ő hallott, mert az első az kimondottan. Volt a gyülekezetünkben egy kisfiú, beszálltak a kocsiba, Isten tisztelet után, hazamentek, aztán valahogy kicsatolta magát, kinyitotta az ajtót, és kiesett az autóból. És ugye a teljes borzalom, mentek, hogy összeszedjék a gyermeket az útszélről, és ott találták, ott áldogált. És kérdezik, mi történt? És azt mondta erre a kisfiú, nem láttátok a bácsit, aki elkapott? Ti nem láttátok őt? John G. Patton nevű skót misszionárus a 19. században valahol Csendes-óceán egy szigetén, egy kis kunyhóban bezárkózva rettegett a feleségével, mert az őslakosok körülállták a kunyhójukat, hogy most rájuk gyújtják, és meggyilkolják őket. Aztán valahogy mégis eltelt az éjszaka, és amikor reggel kinéztek, akkor azt látták, hogy sehol senki. Mint egy mellékesen mondom, hogy amikor egy év múlva megtért mindenki, akkor egyszer így visszatértek így az őslakosokkal erre az estére, hogy figyeljetek, amikor eljöttetek, hogy meggyilkoljatok minket, akkor végül miért nem gyilkoltatok meg? És erre azt felelték, hogy gyilkoltunk volna, amikor egy sereg fénylő ruhájú kivont kardú a kezében álló harcos katona állta körül a házatokat. Inkább hazamentünk. Halleluja! Isten angyalai őrt álltak az őt félők körül, és megmentették őket. Nem sokára átadom a szót majd a bizonyságtételednek is, de szeretném összefoglalni. Nem könnyű azt mondani, szétszálazni azt, hogy mi történik velünk az a mi életünkben. Mi honnan jön, mi az, amit mi megtapasztalunk, annak mi a forrása. Amit tapasztalunk, különlegességet, az származhat innen, származhat a pszichénkből, származhat a lelki állapotunkból természetesen, származhat Isten jelenlétéből a mi szívünkben, a Szentlélek jelenlétéből a szívünkben, származhat gonosz lelkeknek a manipulációjából, de származhat abból, hogy Isten angyalai odajönnek és cselekszenek. Egy megbízható forrásból háromféle kategóriára bontották azt, amelyek azt lefedik, hogy leggyakrabban miket tapasztalnak ma emberek angyalok tekintetében, és ezt csak úgy megemlítem tényleg. A leggyakoribbak valóban ezek a védelmező segítő idegen, amit ugye láttunk is két esetben. Ez a leggyakoribb, amivel találkoznak. Van egy érdekes koncepció, ami furcsa, mert nem látunk konkrét bibliai példát rá, előképet rá, szóval ezért legyünk ezzel egy kicsit óvatosabbak, de ezt sokan mondják azt, hogy igaz hívők, a megtérésük, sok embernek a megtérésekor van egy olyan tapasztalata, hogy ott voltam, és zokogtam, és ott voltam Isten jelenlétében, hogy elfogadtam az Urat, megértettem, hogy enyém az örök élet, és ott voltam, és örültem, és egyedül voltam a kollégium szobámban, és hát annyira, néztem magam körül, és túl áradott bennem az öröm, és egyszer csak meghallottam egy kórus énekét. Megszólalt egy kórus ének, és ott zengett, és hol, honnan? Vannak ilyen példák is. Angyali kórus lehallatszik. Ugye azt mondja az ige, hogy az angyalok örvendeznek, örülnek, Isten dicsőítik egy-egy bűnös megtérésén. És ezek a történetek arra utalnának, hogy ez lehallatszik. Na, mondjuk úgy, hogy Isten megengedi, hogy ezt belehallgassanak. Viszonylag gyakori az is egyébként, hogy azt mondják, hogy fizikai érintést éreznek emberek. Azt érzik, hogy valaki átöleli őket, átkorolja, megfogja a vállukat, az együttérzést, bátorítást, szeretetet fejez ki, akkor, amikor nincs ott, egyedül vagyok, és akkor mélyen vagyok a magányommal, akkor valaki odalép és mondjuk átölel, azt érzem. És fizikailag érzem. Miért fontos mindez? Miért fontos mindezt tudni az angyalokról? Ugye azt mondtam, hogy van egy puzzle, egy kirakó, aminek a darabkái hiányosak enélkül. Az a helyzet, hogyha mi azt mondjuk, hogy van egy ilyen látható fizikai világ körülöttünk, van egy ilyen Isten elmélet, ami van vagy nincs, mi ugye azt mondjuk, hogy van, de mi számunkra is lehetséges, hogy látunk egy fizikai világot, meg egy távoli Istent, egy láthatatlan Istent, és egyfajta sterilitás uralkodik el rajtunk. Van ez a látható világ, és van benne egy elmélet, és valami hiányzik. Az emberek keresik a láthatatlan világot, mert belénk van írva az, hogy vágyunk az örökké valóságra, vágyunk arra, hogy valami több legyen. És az a helyzet, hogy a gonosz nagyon szívesen kihasználja ezt az éhséget, és azt mondja, hogy az első Google találat azt mondja, hogy gyere, beszélgetünk az angyalokkal, olvasom neked a tarókártyát, és hasonló dolgokat fogunk csinálni. Ez az első Google találat. A második, ugye a katolikus lexikon, a harmadik a hídgyülekezete, és keresik az emberek, és mi azt mondjuk, hogy és nekünk azt mondja az ige, hogy annál pontosabban és annál igazabban senki nem tudja feltárni előtted a látható szellemi világot, mint az Isten igéje és az Isten népe. Ha igazi angyalokkal akarsz találkozni, akkor itt keresd őket. És Isten megadhatja neked azt, hogy ha szükséged van rá, Isten úgy látja jónak, akkor megadhatja azt, hogy ő általa valódi angyallal találkozol, hogyha arra van szükség. Mikor imádkoztunk utoljára azért, hogy Isten küldje el angyalait, hogy vigyázzanak a szeretteinkre? Mikor imádkoztunk utoljára azért, hogy szabadítson meg minket a sátántól és a gonosz angyaloktól, a bukott angyaloktól? Mikor gyönyörködtünk utoljára a minket körülvevő láthatatlan dicsőségben? Mikor gyönyörködtünk abban, hogy itt körülöttünk, itt kezdődik a szellemi valóság, és telve van az Isten dicsőségével, csak te nem látod. Legtöbbször nem látod. Ezek azok a keretek, amiket a Biblia elénk tár. Ezeket tudhatjuk az angyalokról. Úgy érnem le ezt, hogy van egy vár, ez a tiszta, kristálytiszta, világos tanítás, aminek, hogyha a falain belül vagy, akkor nem esett bántódásod. Ennek a várnak a közegét, a környezetét uralja még az Istennek az akarata, de egy ponton túl elérkezünk a gonosznak a birodalmába. És minél messzebb megyünk a biztos, igaz, megkérdőjelezhetetlen bibliai tanítástól, annál közelebb kerülünk a homályos, iszapos, félreérthető és aztán pedig gonosz, hamis tanítás világába. De érett keresztényként nyugodtan foglalkozhatunk ezzel a kérdéssel tovább. Vannak nagyon érdekes tovább gondolni valók abban, amit én elmondtam. Ha úgy van, foglalkozhatok, de mindig imádságban és mindig az igében foglalkozhatok ezzel a kérdéssel, mert van még mélysége ennek a Bibliában. Ez volt a lényeg, a központi üzenet. De egy dolgot ne tegyünk soha, hogy a tapasztalatainkra építünk. Soha ne induljunk ki a tapasztalatainkból, amikor a szellemi valósággal gondolkodunk. Soha nem indulhatunk ki abból, hogy én azt éreztem, hogy. Abból induljunk ki, amit az ige elmond. Viszont akkor gyönyörködhetünk a láthatatlan valóság dicsőségében. Egy párhuzamos igével szeretném lezárni az ige hirdetést. Egy ige, amiről még nem beszéltem, pedig azért gyakran szóba szokott kerülni az angyalok kapcsán. A vendégszeretetről meg ne feledkezzetek, mert ezáltal egyesek tudtokon kívül angyalokat vendégeltek meg. Angyalokat vendégeltek meg. Angyalokat vendégeltünk meg, pedig nem is tudtunk róla, mert emberi ábrázatot, formát, alakot öltöttek magukra, és vendégül láttuk őket. Azt mondja John Piper, lelkipásztor, hogy lapozza egy kicsit a Bibliádban. Mert éheztem, és ennem adtatok. Szomjaztam, és innom adtatok. Jövevény voltam, és befogadtatok. Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket, akár csak egyel is az én legkisebb testvéreim közül. Velem tettétek meg. Melyik a nagyobb? Hogy tudodon kívül egy angyalt vendégeltél meg, vagy az, hogy tudodon kívül az Úr Jézus Krisztus, az Isten egyszülött fiát vendégeltet meg? Melyik a nagyobb? Melyik a nagyobb? Annyival feljebb való az angyaloknál Jézus Krisztus, amennyivel különb nevet örökölt náluk. Legyen ez az árásunk, ez a gondolat, hogy ne kergessük ezeket a természetfeletti megtapasztalásokat semmiképpen, de legyünk nyitottak rá, mert a szellemi valóság ott van. És Isten bármikor kinyúlhat felénk azon keresztül is, de legyen mindig az előttünk, hogy nincs annál nagyobb, mint hogyha Isten ott van az életünkben. Amen.